A mai napon azt a szót, hogy vagyok, nagyon sokszor fogjátok hallani. Ez a szó az én szememben, az én szívemnek a teljességéből egy olyan meghatározása önmagamnak, és meghatározása a keresztény életemnek, amely olyan alapokon áll, amelyet Isten igéje mond. És ezek az alapok nem azok az alapok, amelyeket én saját magamból tudnék, vagy tudtam volna meríteni, hanem azok az alapok, amelyekre Isten épített, és amely Isten maga. Mert nem én vagyok az, aki kijelentem életemben most itt először előttetek, hogy vagyok, aki vagyok, hanem Isten így határozta meg önmagát. Ez az első kijelentett neve, ez az első önazonossága Istennek, az ember felé, hogy így hívta saját magát, hogy vagyok, aki vagyok. Ezzel kapcsolatban mindjárt most így az elején felolvasom ezt az ige sort a 2 Mózesből, a 3. fejezet 10-es versétől a 15-ös versekig, ahol is Mózes találkozik Istennel egy égő csipke bokor képében, ahol Isten szól hozzá, és elmondja neki a küldetését. És a párbeszéd itt így hangzik. Ismeritek, tudom nagyon jól ezt a történetet, de szeretném, ha most ezt a fületekkel ebben a percben hallanátok. Most azért menj. Elküldelek a fáraóhoz, vezess ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek, ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból. De az Isten azt mondta, bizony, én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldöttelek, amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. De Mózes azt felelte Istennek, ha majd elmegyek Izrael fiaihoz, és azt mondom nékik, a ti atyáitok Istennek küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szólj Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem hozzátok. Még ezt is mondta Isten Mózesnek, így szólj Izrael fiaihoz, az Úr, atyáitok istene, Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene küldött engem hozzátok. Ez az én nevem mindörökre, és így szólítsatok meg engem nemzetékről nemzedékre. Halleluja. Ez Isten igéje a 2 Mózesből. Mit jelent az a szó, hogy vagyok? Ha nyelvtanilag nézzük, ez egy létige, és kifejezi azt, hogy létezünk. És ebben a szó összetételben itt Isten kifejezi, hogy voltam, vagyok, és mindig is leszek. Egyértelmű ez, ugye? Amikor azt mondod, hogy magyar vagyok, vagy azt mondod, hogy gazdag vagyok, vagy azt mondod, hogy beteg vagyok, vagy azt mondod, hogy szegény vagyok, vagy azt mondod, hogy jóképű vagyok, vagy azt mondod, hogy kopasz vagyok, vagy barna szemű vagyok, vagy házas vagyok, vagy jól öltözött vagyok, valamilyen tulajdonságot, valamilyen jellemzőt állítasz magadról, hogy te ebben vagy, ebben állsz, te ebben hiszel, és ezt tulajdonítod magadnak. Amikor Isten kijelentette azt, hogy én vagyok, nem azt mondta, hogy voltam, nem azt mondta, hogy leszek, hanem az állandó vagyok, aki több mint elegendő, és ahogy Isten kifejti a későbbiekben Izrael számára a saját maga tulajdonságait, és azokat a népnek szánt segítségnyújtásait önmagával kapcsolatban, amiket szeretne adni, mindig egy nevet párosított hozzá. Hívta ő magát a békesség istenének, hívta ő magát az igazságnak, hívja ő magát a pásztornak, hívja ő magát a gyógyítónak, hívja ő magát a gondoskodónak, hívja ő magát hatalmasnak. És ezen gondolkoztam most már, mondhatom hetek, hónapok óta, hogy ki vagyok én, és ki vagy te. Ki vagyok én, ki vagy te, mert a vagyok, az én Istenem, az örökkévaló, ő állít magáról valamit. Az ő identitása, az ő önazonossága, az nem kérdőjelezhető meg. Ő nem bizonytalan. Ő nem tétova. Ő nem félve mondja ki azt, hogy én hatalmas vagyok. Ő nem félve mondja ki azt, hogy áldott vagyok és erős vagyok, mindahogy keresztények néha mi nem is nagyon hisszük azt, amit Isten igéje alapján igyekszünk kimondani. Mert ott van az elménkben a kétség, hogy áldottnak nevezzem magam, mikor szükségeim vannak. Békességgel teljesnek nevezzem akkor, amikor mindenféle remegő lábú gondolataim és érzékeim vannak. Erősnek nevezzem magam akkor, amikor teljesen levert vagyok. Az a fajta önbizalom, és az a fajta erő, amit Isten kijelentett Mózesnek, hogy én vagyok, ez az ő istenségéből fakad. Ő nála nincsen sötétség, nincsen semmilyen árnyék, nincs nála semmilyen kérdőjel, hogy valamire ne tudná a választ. És amikor arról beszélünk, hogy Isten azt mondja, hogy én vagyok, akkor ezzel kijelenti a mi számunkra azt, hogy a mi számunkra ő az, amire szükségünk van, mert nélküle nem tudunk messzire menni, hogy a mondás mondja, és nélküle nem tudjuk beazonosítani magunkat, hogy ki, hogy mi kik vagyunk. Hogy mi kik vagyunk. Te mit mondasz magadról? Te kinek nevezed magad? Tudod-e az értékedet? Tudod-e azt, hogy értékes vagy, vagy nem vagy értékes? Tudod-e magadról azt, hogy Istennek mit érsz, mennyit érsz, mennyit jelentesz az ő számára? Azt hiszem egyértelmű mindannyiunknak, hogy egyikünk sem áldozná fel önmagát, sem gyermekét az ellenségeiért. Vagy te igen? Talán még a szeretteidért, talán még a honfitársaidért, a testvéreidért, azokért, akikkel egy indítatásban és egy gondolkozásmódban és egységben vagy, őértük talán képes lennél meghalni. Mindahogy erre a fileó szeretetből a történelem folyamán számos példát láttunk. Háborúban, forradalmak idején és a történelemben. De az ellenségedért, hogy neki valami kedvezése legyen, hogy neki jobb legyen, te nem halnál meg. Főleg nem áldoznád föl az egyszülött, vagy akárhány gyermekedet. Isten annyira értékesnek talált, hogy annak ellenére, hogy te ellensége voltál Istennek, mert ezt írja az Efézusi levél, ő mégis föláldozta a fiát, érted? Látod-e ebből azt, hogy a te értéked az ebben van? És amikor kijelented azt, hogy én értékes vagyok, akkor tudd, hogy mi van ez mögött. Nem csupán azért vagy értékes, mert vannak jó tulajdonságaid. Nem csupán azért vagy értékes, mert vannak olyan viselkedés mintáid, olyan cselekedeteid, amelyek a társadalmi mérce szerint elfogadhatóak és szépek. Hanem azért, mert te vagy. Önmagában. Ezért Isten számára értékes vagy. Oly értékes voltál, hogy az ő egyszülöttjét, a legdrágábbat föláldozta, érted? Hogy te örök életet nyerjél általa. Téged Krisztusban, elsősorban nem az határoz meg, hogy milyen tulajdonságaid vannak. Téged Krisztusban, elsősorban nem az határoz meg, hogy milyen hibáid, vagy milyen értékeid vannak. Mi szoktuk azt mondani, meg van ez a mondás a világban, hogy az vagy, ahogy viselkedsz. Az vagy, ahogy megnyilvánulsz. A jellemed, a cselekedeteid, a szavaid, a viselkedés mintáid. Te igazából Krisztusban nem ez vagy, hanem az vagy, amivé ő tett téged. Az vagy. És ez a mai üzenetnek a lényege és a célja, hogy te meglásd azt, és mi meglássuk együtt azt, hogy ő mivé tett minket Krisztusban. Amen. Arra gondolunk, amikor egymásra nézünk, hogy ez olyan ember, ez olyan ember, ez meg olyan ember, mert látjuk a tulajdonságait, ismerjük őt valamennyire, ismerjük a múltját, ismerjük azt, hogy milyen módon viselkedett velünk, milyen kedvesen, vagy milyen sértően. És ez alapján ítéljük meg egymást, hogy milyen vagy te, vagy milyen vagyok én. És saját magunkat is hajlandóak és képesek vagyunk megítélni az alapján, hogy milyen módon cselekedtünk a múltban, milyen módon fejeztük ki az érzelmeinket, milyen hibákat követtünk el, és azt mondjuk magunkról ez alapján, hogy mi azok az emberek vagyunk, ahogy viselkedünk. De mit mond rólunk Isten? Ő valóban azt mondja, hogy ti olyanok vagytok, ahogy viselkedtek? Azt mondja Isten igéje például az 1 Péter 2.9.10-ben, nagyon szeretem ezt az igeverset, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az a csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Írja ezt az ige. Látod-e magadról azt, hogy te Istennek a papja vagy? És kijelented-e magadról azt, hogy te mi vagy? Látod-e az igében azt, hogy neked hogyan kell szólítanod magadat? Nevezed-e magadat úgy, hogy én pap vagyok? Nevezed-e magadat azt, hogy én megtartásra való nép vagyok? Nevezed-e magadat úgy, hogy én Isten gyermeke vagyok? Nevezed-e magadat úgy, hogy a Biblia tanítja rólad, hogy én megigazult vagyok? Mondja a Biblia bárhol azt, hogy te az önös személyes tulajdonságaid alapján határozd meg önmagadat. És nem arról beszélek, hogy ezek nincsenek jelen. Az, hogy gyermeki módon viselkedünk, testi módon viselkedünk, szellemien gondolkozunk, testi módon gondolkozunk, szeretjük egymást, megsértjük egymást. Ezek jelen vannak. De Istennek a önigazsága saját magával kapcsolatban ki van jelentve mind az Ó, mind az Új Szövetségben. És ahogy ő gondolkozik rólunk, ez szintén ki van jelentve az igében. Nekünk, hogyha azt mondjuk, hogy keresztények vagyunk, úgy kell gondolkoznunk, úgy kell beszélnünk, ahogy a Biblia tanítja rólunk. Ezért nem véletlen az, amikor megvallásokat teszünk sokszor alkalmak elején, végén, kijelentjük, hogy az vagyok, amit a Biblia mond rólam. Az vagyok, amit a Biblia mond rólam. És a Biblia nem nevez téged sehol sem szerencsétlennek. Nem nevez téged szegénynek, és nem nevez téged ágról szakadtnak, nem nevez téged bolondnak. Bár bolond módjára viselkedünk időnként, de a Biblia itt azt mondja, és ez egy hatalmas igevers, amit felolvastam, hogy ő úgy gondolkozik rólunk, hogy ki meri jelenteni azt, hogy én ezzé tettelek téged királyá, pappá, megtartása való néppé. Jézusnak megvolt a saját maga önazonossága. Ő nem volt a szavaiban saját magára vonatkoztatva bizonytalan. Ő határozottan kijelentette Isten és az ördög előtt is azt, hogy ki ő valójában. És el kell tudnod mondani Istennek azt, hogy ki vagy te. Hinned kell abban, amit az ige mond rólad, és úgy kell ezt kijelentsd Isten előtt, hogy a sátán is hallja, hogy kijelentem a hitemet, hogy én a te gyermeked vagyok. Kijelentem a hitemet, hogy én a te áldottod vagyok. Kijelentem a hitemet, hogy te engem megváltottál. Kijelentem a hitemet, hogy te engem gazdaggá tettél. Mert ez vagyok én. Ez vagyok én. Így leszel képes a hited által megváltoztatni az életminőségedet. Amikor olvastam tegnap, és egész héten szinte a János Evangélium 8. fejezetét, ott abban a fejezetben, elég hosszú fejezet, Jézus sokszor kijelenti saját magáról, hogy ő mit gondol azzal kapcsolatban, hogy ki ő valójában. János Evangéliumban 7-szer fordul elő az, amikor nevén nevezi saját magát Jézus, hogy én vagyok. Egy elhangzott ezek közül most így az úrvacsora előtt, én vagyok az életnek a kenyere. Hogy bele tudjuk illeszteni ezt a párbeszédet, amiről most beszélni fogok, a farizeusokkal vetekedett, ez a történet időben akkor zajlott, amikor miután hozzávitték a házasságtörésen kapott asszonyt. Ismerjük a történetet, sokat volt már róla szó, tanításokat hallottál, vádolták a farizeusok az asszonyt, és kérdőre akarták vonni Jézust, meg akarták őt valahogy fogni. Ez az asszony vétkezett, Mózes törvénye alapján halálra kellett kövezni, te mit mondasz? És Jézus akkor ott, ugye, hogy a történetben látjuk, írt a földre. Zárójelben mondom, nem a homokba, mert ez a templomon belül volt. A templomon belül volt, és a templomon belül kő van alul. Ez egy fontos dolog, mert nagyon sok filmben, történetben, elbeszélésben, tanításban, képekben úgy jelenítik ezt meg, hogy a homokba rajzolt, mint egy gyermek az ujjával. De nem, az ujjával a kőre írt. Ez is egyébként egy ószövetségi hasonlat, mert Isten a törvényt a kőbe írta az ujjával. De nem is ez a lényeg, mert ebben nem megyek bele, mert kevés időnk van, és rengeteg dolgot szeretnék a mai napon elmondani nektek, hanem hogy a történet itt azzal zárul, hogy Jézus azt mondja, hogy az vese rá az első követ, aki büntelen közületek. A vádlók mind eldobták a köveiket, és mind elmentek, és az asszonya Jézussal maradt kettesben. Ott is elhangzott egy-két értékes mondat, és azt olvassuk utána a János Evangélium 8. fejezetében, a 12-es verstől, hogy ismét szól azért hozzájuk Jézus mondván. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan zajlódott ez le, de még a templomon belül voltak. Hogy a templom azon részéről átment a másik oldalra, vagy mennyi időt telt itt el, vagy visszajöttek Jézushoz némely farizeusok, de biztos, hogy a templomon belül voltak, mert a fejezetnek a végén erre bizonyíték van. És itt elindul egy olyan párbeszéd Jézus és a farizeusok között, ahol nagyon hosszan, szinte egymás felé dobálva a kijelentéseket, viszontválaszokat, szinte vitatkozásba megy át a párbeszéd, és mindkét fél, Jézus is, és a farizeusok is elmondják azt, hogy ők mit gondolnak és mit hisznek saját magukról, és mit gondolnak és mit hisznek a másikról. Amikor Jézus elmondja, hogy ki ő valójában, és elmondja a farizeusoknak, hogy ti kik vagytok, a farizeusoknak mi a válasza? Elmondják ők, hogy ők mit gondolnak magukról, és elmondják a véleményüket Jézusról. És oda-vissza dobálják a labdát egymásnak, és azon gondolkoztam én a héten, és ledöbbentem, ha a Bibliának csak ez a pici kis szerete lenne a kezemben, innentől, hogy elkezdenek egymással beszélgetni, és semmit nem tudnék se az előtte lévő, se az utána való dolgokról, akkor azt mondanám, hogy mi ez itt? Van egy ember, aki itt saját igazát, saját nagyságát mutogatja, és mondja a negatív, rossz kritikáját a vallásos vezetőkre. Aztán ott vannak a vallásos vezetők, akik ugyanezt csinálják, mondják azt, hogy ők kicsodák, és mondják Jézusnak, hogy te milyen vagy, és ezek a jelzők egymásra nagyon negatívak. És azt mondtam magamban, hogy ott lennék, vagy lettem volna kívülállóként, mint pogány hátterű ember, akkor azt mondanám, hogy na, köszönöm, ebből én nem kérek. Ha ez a hit, ez a vallás, ez a akármi, akkor köszönöm, én ettől távol tartom magamat. Természetesen mi keresztényként elfogultak vagyunk Jézussal szemben, tudjuk, hogy amit Jézus mond, ahogy mondja, az úgy van, és ámen. Még hogyha nem is értem, és nem is tudom azt, hogy amit mond, az miért úgy mondta, miért nem máshogy fejezte ki magát, miért azokat a szavakat használta. És természetesen a Biblia nem csak ebből a pici kis szeletből áll, van előzmény, és van következmény. Ami a nagy-nagy különbség Jézus és a farizeusok között, hogy az egyikőjük az igazságot mondta, a másikőjük pedig nem az igazságot mondta. Ugye nekünk könnyű a helyzetünk, mert mi ismerjük Jézust. Ismerjük a tanításait, ismerjük, hogy személyesen a szívünkben van, közel van hozzánk. De érdekes dolog, és egy-két párbeszédrészletet hadd olvassak fel a teljesség igénye nélkül. Javaslom nektek, hogy a 12-es verstől egészen az 59-esig otthon ezt olvassátok, kicsit ezzel a szemmel is, hogyha gondoljátok. Tehát Jézus így szól, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségben. Aztán kijelenti például a 21-es versben, hogy én elmegyek, és kerestek majd engem, és a ti bűneitekben fogtok meghalni, ahová én megyek, ti nem jöhettek oda. Ez úgy odavágja a farizeusoknak. Ti a bűneitekben fogtok meghalni, ahová én megyek, ti oda nem jöhettek. Aztán ott van például a 22-es vers, ti innét alulról valók vagytok, én onnan felülről való vagyok. Ti e világból valók vagytok, én nem e világból való vagyok. Aztán kijelenti a 24-es igeversben, mert ha nem hisztek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. 29-es vers például, aki küldött engem, én velem van, nem hagyott el engem az atya, nem hagyott engem az atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. Sok minden elhangzik itt válaszképpen például a 39-es versben. Azt mondják a farizeusok, a mi atyánk Ábrahám. Mondanék ki Jézus, ha Ábrahám gyermekei volnátok, az Ábrahám dolgait cselekednétek. És amikor már azt gondolnánk, hogy a vitatkozásban egymás úgymond szinte már sértegetésében nem lehet még ezt felül überelni, akkor Jézus azt mondja a 44-es versben, úgy igazán őszintén, nyíltan, egyenesen, hogy ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az ember ölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságos szól, a saját szájából szól, mert hazug az, és a hazugságnak az atya. Nagyon kemény kijelentések ezek. Nem tanácsolom egyikőtöknek sem, hogy bárkinek ezt ő így mondja. Azért azt ne felejtsük el, hogy van a mondás, hogy ami szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. Kicsit azért ne felejtsük el azt sem, hogy ami szabad Jézusnak, nem biztos, hogy nekünk is ugyanúgy kell azt tennünk és mondanunk. De mi volt a válasza a farizeusoknak erre? Haha, benned van ördög. Szamaritánus vagy, és te vagy az, akiben ördög van. Feleli azért a zsidók nékik, nem jól mondjuk mi, hogy te szamaritánus vagy, és ördög van benned? Hát elmondja a Jézus magáról, hogy ki ő, kinek gondolja magát, és mond egy kemény állítást azokkal, akikkel beszél. Aztán jönnek a farizeusok, ők is elmondják, hogy mi Ábrahámnak a gyermekei vagyunk. Ábrahám a mi atyánk, és elmondják Jézusról a negatív véleményt, hogy ő hamis proféta, stb. Ördög van benne. És itt még a feszültség szinte számomra kézzel fogható, mert ez egy olyan párbeszéd, ahol nem szívesen lettem volna ott közöttük. Nem szívesen hallgattam volna én ezt a saját fülemmel. De az egésznek a csúcspontja nem ez, még mindig, hanem az, ami igazán kinyitotta a bicskát a farizeusoknak a zsebében, amitől igazán, hogy is mondjam, mai szóhasználattal élve levágta a fírelét az elméjükben az a kijelentés, amit Jézus mondott a végén, vagy ahogy sokan mondják manapság, hogy elgurult a gyógyszerük, az a kijelentés, amit a végén mond Jézus saját magáról, hogy ki ő. Mert azt olvassuk itt a 56-os verstől, és ezt olvasom, és ki is vetítjük, és olvassuk együtt, hogy Ábrahám, a ti atyátok örvendezett, hogy meglátja az én napomat, látta is, és örült, mondja ezt Jézus. És erre visszakérdeznek a farizeusok, megnyilvánulnak, hogy mondanak azért néki a zsidók, még 50 esztendős sem vagy, és láttad Ábrahámot. Mondanék ki Jézus, bizony-bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. És ez az a kijelentés az, amikor a farizeusok úgy érezték, hogy minden bizonyíték a kezükben van, Mert ha egy ember Istennel egyenlővé teszi magát, akkor Isten káromlást követ el, és most már nekik jogul van arra, hogy megfogják, megöljék, kivégezzék. Köveket ragadának azért, hogy reá haigálják, Jézus pedig elrejtőzködik, és kiméne a templomból, ugye itt látjuk, hogy a templomban volt, még mindig ozzalott le ez a beszéded, átmenvén közöttük, és így módon eltávozik. Jézus nem azt mondta, hogy mielőtt Ábrahám volt, én is léteztem, nem azt mondta, hogy mielőtt Ábrahám lett, én is voltam valahol, hanem azt mondta, hogy mielőtt Ábrahám volt, vagy lett, én vagyok. És a zsidók nagyon jól tudták azt, amit Isten mondott Mózesnek az égő csipkebokorban, hogy én az vagyok, aki vagyok. És amikor Jézus kijelentette azt, hogy én vagyok, és hogy voltam, vagyok és leszek, és ezzel ő egyenértékűvé tette magát az Atya Istennel, akkor a farizósok szemében ez egy botránykő volt, és azonnal köveket ragadának, és meg akarták őt ölni. És bárki mondta volna ezt a földön, akkor a törvény alapján jogosan halálra kellett volna kövezni. De ami a lényeg ebben, az az, hogy Jézusnak igaza volt. Igaza van, és mindig igaza lesz. Mert ő valóban a vagyok. Ő kimerte jelenteni azt, hogy én vagyok. Ő kimerte jelenteni azt, hogy én vagyok. És kijelentette a János Evangélium 7. fejezetében, és felolvasom őket szépen sorban, egy lista szerűen, hogy kinek mondta magát Jézus. Ez mind a János Evangéliumban van. Ha gondolod, gyorsan mondom, de jegyzetelhetsz. A 6.35-ben én vagyok az élet kenyere. Én vagyok a világ világossága a 8.12-ben. A 10.7-ben én vagyok az ajtó. Én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És én vagyok az igazi szőlőtő. És Jézus az számodra, amire szükséged van. Jézus az a te számodra, amire szükséged van. Gyógyulásra van szükséged? Ő a gyógyító. Miért? Mert ő azt mondta, hogy én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Mire van szükséged? Úgy érzed, hogy tele vagy kétségekkel, tele vagy kérdőjelekkel, nem látod a jövődnek az állását, nem tudod azt, hogy milyen döntéseket hozzál. Ezt nevezhetjük egy bizonyos fajta sötétségnek, mert nem látod azt, hogy mit kell tenned. Mit mond Jézus? Én vagyok a világ világossága. Jézus az számodra, amire szükséged van. Ő az a te számodra, amire szükséged van. Reménytelen a helyzeted? Nem tudod, hogy hogyan tudsz kijönni az anyagi problémáidból, a szükségeidből, a családi nehézségeidből? Mit mond Isten saját magáról a Zsoltárokban? Én vagyok a szabadító. Amire szükséged van, arra ő rendelkezésre áll, hogy azzá váljon neked, amire szükséged van. Vannak, akik félnek a fizikai haláltól. Félnek attól, mi lesz a halál után. És teljesen ebben az életben reménykednek saját maguk és a szeretteik vonatkozásában is. De Jézus azt mondja, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki én bennem hisz, soha meg nem hal. Halleluja! Aztán lehetne még tovább folytatni, félsz az emberek véleményétől? Félsz attól, hogy mit mondanak, mit gondolnak rólad? Jézus azt mondja a Jelenések könyvében, hogy én vagyok a kezdet és a vég. Én vagyok az első és az utolsó. Én vagyok az alfa és az omega. Mit jelent ez? Azt, hogy mindig övé az utolsó szó. Nem kell félned az emberek véleményétől. Nem kell félned semmitől és senkitől. Ő az a te számodra, amire szükséged van. Ez mindig is így volt, és így is lesz. A kérdés, tudsz-e erről? Tudod, az ember lehet áldott úgy, hogy nem is tud róla. Az ember lehet győztes úgy, hogy nem is tud róla. Hadd mondjak nektek valamit, kicsit lapozzunk ide-vissza. Ebben a párbeszédben, a János evangéliumban van egy figyelemre méltó rész, itt a 29-es verstől. Szeretném ezt itt olvasni újra. Ezt mondja itt Jézus, és aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek. És ezután olyasmit olvasunk, ami az én szívemet megmelengeti. Ezt olvassuk. Amikor ezeket mondá, sokan hittek ő benne. Halleluja! Amikor ezt mondta Jézus, hogy ő mindig azokat cselekszi, amik az Atyának kedvesek, sokan hittek ő benne. Te kijelentheted-e azt, hogy te mindig és mindenkor azt cselekszed, amit az Atya kér tőled? Nem nagyon. De te nem is vagy Jézus. De ő ezt kijelentette, és ő benne sokan hittek. És akkor figyelj, mit mond utána. Mondd azért Jézus a benne hívő zsidóknak. Figyelj, a benne hívő zsidóknak mondja azt, amit ezután mond. Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Kiknek mondta ezt Jézus? A benne hívő zsidóknak. Nem azoknak, akik nem hisznek ő benne. És nagyon sokan ezt a csodálatos igeverset úgy idézik, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket, de ez így nem pontos. Mert az ige nem így szól, hanem az ige úgy szól, hogy és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Mit jelent az, hogy és? Az egy kötőszó. Azt jelenti, hogy előtte van valami. Előtte valaminek helyén kell lennie. És előtte az van, hogyha ti megmaradtok az én beszédemmel, ben bizonnyal az én tanítványaim vagytok. Bizonnyal az én tanítványaim vagytok, ha megmaradtok az én beszédemben, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket. Bontogassuk ezt egy picit. Lehet hinni ő benne tehát úgy, hogy nem vagyok szabad. Hisz azt mondja Jézus, hogy a benne hívő zsidóknak mondja azt, hogy miután bennem hisztek, utána bennem kell maradjatok, és meg kell ismerjétek az igazságot, hogy utána szabadokká váljatok. Az ember Istenben hívőként lehet úgy, hogy meg van kötözve. Meg kell ismerni az igazságot. Meg kell ismerni azt, hogy kik vagyunk mi Krisztusban, hogy megszabaduljunk mindenféle köteléktől. Ha akkor a zsidók számára ez így volt, a mai napon ugyanígy van. És megismeritek az igazságot, és szabadokká tesztek. Miért? Mert a tanítványaim vagytok. Bonyolultan mondtam? Vagy értitek? Elmondjam még egyszer. Érthető, ugye? Itt ez nem automatikus. Az, hogy hiszek Jézusban, akkor onnantól kezdve minden az ölembe hullik. Szellemi értelemben, bizonyos értelemben minden az öletbe hullott, mert ha újjászülettél, már Istennek a papja vagy. Már királyá tett téged, már népe vagy ő néki. Ahogy újjászülettél, abban a pillanatban olyan jogokat és kiváltságokat kaptál, amiket akkor még nem tudsz. Amikor én 18 évesen újjászülettem, gondolod, másnap tudtam azt, hogy én király vagyok. Vagy hogy én pap vagyok. Vagy hogy én gyógyult vagyok. Vagy hogy én áldott vagyok. Tudtam, hogy bent valami megváltozott, de meg kellett ismerjem az igazságot tanítványként, hogy megszabaduljak, és azt tudjam mondani, hogy igen, én Istennek a gyermeke vagyok. Én királyi papság vagyok, szent nemzet vagyok, megtartásra való nép vagyok. Halleluja, az ő nagy kegyelméből. Dicsőség Istennek. Halleluja. Halleluja. Engem ez annyira felvillanyozott a héten. Amikor ezt olvastam, ezt tanulmányoztam, elmélkedtem e felől, kerestem, hogy mi itt az igazság. És aztán Jézus a végén ugye a csattanó, amikor kiborult a Billy, azt mondja, hogy én, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Én vagyok. Kijelentette ezt akkor ott Isten előtt, és kijelentette ezt a farizeusok előtt. Kijelentette a sátán előtt, hogy én vagyok. És tudod, a hit az így szabadul fel, amikor te kijelented azt Isten előtt, emberek előtt, a sátán előtt, hogy ki vagy te. És hogy ki vagy te, az nem az határozza meg, hogy te mit gondolsz magadról. Hogy mások mit mondanak rólad. Másoknak mi a véleménye rólad. Hanem az határozza meg, hogy ki vagy te, hogy Isten mit mond rólad. Mindegy, hogy érzed vagy nem érzed, te meggyógyultál Jézus sebeivel. Mindegy, hogy érzed vagy nem érzed, de te áldott vagy Krisztusban. Dicsőség neki. Mindegy, hogy a körülmények csodálatosak-e körülöttek, a te életed békességgel teljes lehet. Mert a békesség Istene veled van. Nem szabad megengedned azt, hogy az érzelmeknek a hullámvölgyében az életed ilyen legyen. Egyszer így érzel, egyszer úgy érzel, egyszer szilárd vagy, egyszer kiábrándult vagy, egyszer tudod, hogy mit kell csinálni, egyszer összezavarodott vagy. Soha nem kellene azt mondanod igazából, hogy nem tudom, hogy mit tegyek. Soha ez a kijelentés nem kellene elhangozzon a szádból, mert Jézus sem mondta soha azt, hogy hát olyan tanástalan vagyok, nem tudom, mit csináljak. Mit tett, amikor valami döntés előtt volt, valami kérdése volt? Imádkozott. Tudod, mit mond a Biblia? Hogy a Szent Szellem által egy mély kút van a szellemedben, és a bölcs ember kimeríti onnan a tudást, az ismeretet. A Szent Szellem benned van már, minden ott van, rendelkezésedre áll, amire szükséged van. Nem ezután fog Isten megáldani, nem ezután fogja Isten neked megmondani, hogy mit csinálj. Ő azt már beléd helyezte. A te értelmedbe később jön ez, hogy meglásd és megértsd, de ő már beléd helyezte azokat a válaszokat is, amikkel majd egy év, öt év múlva fogsz majd szembesülni, mint kérdés. Ő neki már most megvan arra a válasza. Ő már a Szent Szellem által odaadta az ő bölcsességét. És természetesen kéred, keresed, kutatod, de sokszor ez nem tőled kint van, kívül van, hanem benned van. Nem saját magadtól, hanem a Szent Szellemtől és a Szent Szellem által. Halleluja! Halleluja! Olvastam Pál apostolnak a gyönyörű kijelentését, hogy ő mit gondolt magáról. Ugye látjuk a Mózes könyvében azt, hogy azt mondja Isten saját magáról, én vagyok. Vagyok, aki vagyok. Az vagyok, aki vagyok. Öröktől fogva, Isteni mi voltában, Jézusnak nincs kezdete és vége. Az Atya Istennek, a Szent Szellem Istennek sincs kezdete és vége. Jézus nem akkor született meg, amikor Máriától megszületett. Ő a testben született meg akkor. De mint Isten, mint szellemi örökkévaló lény, öröktől fogva volt, és örökké is lesz. Ezért mondta azt a farizeusoknak, hogy mielőtt Ábrahám lett, mint egy teremtett lénynek a leszármazottja, én már előtte vagyok. Nem, hogy voltam, vagyok. És a farizeusok nagyon jól tudták, hogy mit jelent ez. Az, hogy ő Istenem egyenlővé tette magát. Éppként Jézus kijelentette saját magára, hogy én vagyok a messiás. Amikor megkérdezte tőle a kútnál az asszony, hogy te vagy a messiás, vagy mi a messiást várjuk, messiást keressük, Jézus azt mondta, hogy én vagyok az. Én vagyok a messiás. Én nem tudom ezt mondani magam, hogy én vagyok a messiás, soha nem is mondtam, és fogom ezt mondani. Én az az ember vagyok, akit Isten elhívott, és te is az ember vagy, akit Isten elhívott, és felkent. Isten szeretett gyermeke. De tudnod kell, hogy ki vagy. Tudnod kell, hogy ki vagy. Mert amikor tudod, hogy ki vagy, akkor nem leszel bizonytalan. Mikor tudod azt, hogy te mindenható, örökké való Istennek a gyermeke vagy, az ő szeretetje vagy, az ő számára értékes, a hibáiddal, a bűneiddel, a hitetlenségeddel, a kétségeiddel együtt, akkor is szeret téged, és akkor is igaznak lát, mert ő azzá tett téged, akkor ez hittel tölti meg a szívedet, hittel tölti meg az imádságaidat, és hittel tölti meg az életed minden területét. Az 1 Korintus 15:10-ben azt mondja Pál apostol, hogy de Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki vagyok. Pál apostol azt mondja, hogy Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Ez a tagmondat pontosan ugyanaz, mint amit Isten mondott magáról. De az Isten kegyelme által vagyok, ami, vagy aki vagyok, attól függ, milyen fordítást nézünk, és az ő hozzám való kegyelme nem lőn hiába való. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Olyan édesen csengenek ezek a szavak itt Pál apostol szájából az én számomra. Mert a figyelmet és az összpontosítást és a dicsőséget nem emberre irányítja, hanem az Istenre. Ki mer magáról jelenteni egy ilyet Pál apostol? Olvasom még egyszer, hogy többet munkálkodtam, sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan. Ha csak ez lenne az igében, hogy Jézus, hogy Pál apostol ezt így kijelenti, hogy többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, akkor vakarnám a fejem, hogy kicsit elszaladt a büszkeség lova Pál apostol alatt. Mit gondol ez magáról? De Pál apostol az igazat mondta. És olyan gyönyörűen van kifejtve az ige, hogy ezt a kijelentést, ami a valóságot fogalmazza meg, előtte is és utána is Isten kegyelmek közé szorítja. Mert azt mondja, hogy de Isten kegyelme által van ez, hogy vagyok, aki vagyok, és sokat munkálkodtam, és azzal zárja le, hogy de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ez egy gyönyörű, szemléltető példa arra, hogy nem nagyon kellene nekünk veregetni a mellkasunkat, hogy mi mennyi mindent tettünk Istenért. Nem kellene hivatkozni se évekre, se cselekedetekre, se semmire, amit Jézusért tettünk, mert ő végezte el ezt bennünk és általunk a Krisztus testéért. Ezért a számomra, amikor ilyesmiket hallok, egy viszonyigást érzek, amikor valaki önmagát fölemeli, és azt mondja, hogy én milyen sokat imádkoztam, én milyen sokat szolgált, milyen hűségesen jártam éveken keresztül ide vagy oda, milyen hűségesen tettem ezt, szolgáltam azt, és szolgáltam amúgy, és szolgáltam emígy, és mi mindent tettem ér Krisztusért, és dicsőség Istennek, hogy ezt megtetted. Ki által tetted? Kinek tetted? Az ő kegyelme által vagy az, ami vagy. És amit te munkát el tudtál végezni, azt az ő, hogy mondja Pál apostol, az Istennek veled való kegyelme végezte el. Mert Jézus kijelentette, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Semmit sem cselekedhettek nélkülem. Gyönyörű ez az igevers. A bővített fordítás is felolvasom, jó? De Isten figyelemre méltó kegyelme által vagyok az, aki vagyok. Gyönyörű. Isten figyelemre méltó kegyelme által vagyok az, aki vagyok. És az ő kegyelme irántam nem volt eredménytelen. Valójában keményebben dolgoztam, mint az összes apostol, bár nem én voltam az, hanem az Isten kegyelme. Az ő ki nem érdemelt jó indulata és áldása az volt én velem. Ez az alázat megnyilvánulása. Ez annak a megnyilvánulása, hogy nem tartok meg magamnak, nem tartunk meg magunknak dicsőséget. Nem tartjuk meg magunknak azt, hogy én végeztem el, hanem ő végezte el. És hálásak vagyunk azért, hogy minket ebben használt. Még az is kegyelem, hogy el vagyunk hívva, és a szolgálhatjuk őt. Még az is egy ajándék, hogy szenvedhetünk érte. Ó, én mennyit kell szenvedjek, engem hogy üldöznek, hogy utálnak, hogy megvetnek, és ó, dicsőség Istennek, Pál apostol ezzel dicsekedett. Dicsekedem a szorongattatásaimban, az üldöztetéseimben, a háborgatásokban, a tömlöcökben, a verésekben. Dicsekedem, mert ez egy kegyelem, hogy Jézusért ezt megtehetem. Egy kegyelem, hogy az ő testében is, vagy az én testemben is hasonlatossá válhatok ő hozzá, hogy ő szenvedett. Pál apostol ezt ilyennek értékelte. Mi szeretjük a saját értékeink alapján megítélni magunkat, de igazából amik vagyunk, az nem más, mint amivé ő tett bennünket. Ezt kellene megvalljuk, hogy mi vagyunk ezek. Amikor azt valljuk meg, hogy én milyen jó tulajdonságaikkal rendelkezem, és ez vagyok, és az vagyok, és amaz vagyok, az a büszkeségedet, a kevésségedet erősíti, és a magad mutogatását helyezi előtérbe. De amikor úgy fogalmazod meg a mondandódat, hogy azzal a dicsőséget nem veszed magadra, hanem Istennek adod, ez kedves Isten előtt. Az egyik legnagyobb kísértés, amivel egy ember szembesülhet, az az, hogy embereknek a dicséretét várja, vagy elfogadja. Annyira szomjazik a testünk erre, hogy megdicsérjenek minket, hogy elismerjenek minket, hogy megveregessék a vállunkat. Ó, milyen szépen beszéltél, milyen jól prédikáltál, milyen hűséges vagy, milyen kedves vagy. És igazából egymást bátorítanunk és segítenünk kell ezzel, de amikor ezért teszel valamit, bármi jó dolgot, bármi csodálatos, bármi dicsőséges dolgot teszel, és ezzel a fizikai szinten jó gyümölcsöket teremsz, mert jó eredményeket érsz el, de azért, hogy az emberek tiszteletét elvárd, vagy megkapd, akkor Jézus erre azt mondta, hogy ezzel elnyerted a jutalmadat. Mert ez az összes dolog, ami jutalmat kapsz, ezért bármit is tettél. Bármit is tettél. Ha az összes vagyonodat szétosztottad, ez egy csodálatos dolog lehet a szükségben lévőknek a támogatása. Ha kiválóan tudsz profétálni és bátorítani embereket, ha kiválóan tudsz prédikálni és tanítani, ugye szeretet, ha nincsen benned, és az emberek dicsőségét keresve végezted ezt, és azt megkaptad, és elfogadtad, akkor megkaptál mindent ezzel. Amikor ott kell majd állnod az ítélőszék előtt, akkor abban a csomagban mi lesz? A jutalom ezért nem lesz meg, mert a jutalmadat megkaptad itt a földön. Ez egy valóságos kísértés az emberek számára, hogy azért tegyünk dolgokat, hogy mások elismerjenek. Tehát Pál apostol itt a 1 Korintus 15:10-ben egy hatalmas igazságot állít, az, hogy kegyelem által az, ami, és az, aki. Te kinek és minek állítod magad? Ez most itt a kérdés. Te kinek állítod magad? Te mi vagy? Ki vagy te? Jézusnak a saját magával kapcsolatos megvallásai, hogy ki vagyok én, nyilvánvalóak. Ő egyértelműen kijelentette, hogy én a Messiás vagyok. Én a világ világossága vagyok. Én vagyok az életnek a kenyere. Én vagyok a kezdet és a vég. Ez vagyok én. Te mit mondasz magadról? Te mit állítasz magadról? Ez, ahogy te magadról beszélsz, ahogy te kijelented saját magad önigazságát, vagy önigazolását, önigazság, ez rossz szó, felejtsétek el, tehát hogy saját magadat kinyilvánítod, hogy ki vagy te, azzal egyenértékűvé teszed magad. És természetesen beszélünk úgy, hogy én magyar vagyok, székely származású vagyok, vagy német vagyok, vagy cigány származású vagyok, vagy lengyel vagyok, vagy futballszerető vagyok, vagy levest szerető ember vagyok. És mindenféle módon kifejezzük azt, hogy kik vagyunk, de az ige alapján látjuk-e azt, hogy mi kik vagyunk. És a csoda, hogy mindaz, amivé te tétettél Krisztusban, hogy az valóságba jöjjön, ez a te szádnak a hatalmában áll. Tehát a csoda a szádban van. Amikor te azt teszed olyan módon, mint ahogy Jézus is mondta, hogy én ki vagyok, kijelentette Isten előtt, kijelentette emberek előtt, kijelentette a sátán előtt, hogy ki vagyok én, és te is ezt megteszed, elkezd az valóságba válni az életedben. Mert kaptál egy nagy, bőséges áldás csomagot az újjászületés pillanatában, és olyan áldott vagy, aminek csak egy pici részét ismered most még. De tanítványként hallgatod az ő szavát, és megismered az igazságot, megismered azt, hogy ő mivé tett téged, és szabaddá válsz. És megismerjétek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Miből szabadít meg? A betegségből. Az igazság megismerése megszabadít a szegénységből, a levertségtől, a depressziótól, a fájdalmaktól, a kilátástalanságból, a rossz közérzettől, a kedvtelenedettségtől, a keserűségtől, a bántásoktól, a meg nem bocsátásoktól. Ha megismered az igazságot, hogy ki vagy te. Nehéz elfogadni, nehéz felfogni időnként az, hogy milyen hatalmas pozícióba helyezett minket Isten. És nem azért, mert mi ezért megdolgoztunk és rászolgáltunk volna, hanem azért, mert ebbe beleszülettünk. Te beleszülettél ebbe, a megigazulás által, az újjászületés által. Mit kell tennie egy királyi leszármazottnak, egy hercegnek ahhoz, hogy őt hercegnek hívják? Semmit nem kell tennie, beleszületett. De ha nem tud róla, akkor élhet úgy, mint egy szolga, vagy mint egy kordus. Ezért az identitásodat, az önértékelésedet összhangba kell hoznod azzal, amit Isten mond rólad. És az ige kijelenti rólad, hogy te királyként uralkodsz az életben, a Jézus Krisztus által, mert megigazultál. Amikor azt mondod, hogy én Isten igazsága vagyok Jézus Krisztusban, szinte felfoghatatlan, hogy ez mit jelent. Az az igazság, az a tökéletesség, az a becsületesség, az a tisztaság, az a hiba nélküliség, amivel Jézus végig élte az egész életét. És előtte is, és azóta is, amiben benne él, és benne van, amiben ő létezik, mert ő a vagyok. Ugyanezt kaptad meg te is. Ugyanezt. Felfoghatatlan szinte. Azért mondom, hogy szinte, hogy nehogy elhiggye bármelyikőtök, hogy ez felfoghatatlan. Mert ez felfogható, megérthető, hogy én Isten igazság vagyok Krisztusban. És ez nem attól függ, hogy miket tettem, vagy hányszor fogom elhibázni, hanem attól függ, hogy ő mit tett velem, és mit tett értem, hogy ő engem hova helyezett be, mert én beleszülettem ebbe. Azért, mert hiszek ő benne. Beleszülettem. Most már nincs visszaút. Amikor nem voltál Jézusban, ellensége voltál, bűnös voltál, rossz cselekedeteket tettél, mit tudtál tenni azért, hogy ez megváltozzon? Bármilyen cselekedetet most sorolhatnál, sokan próbálnak ez alapján közelíteni Istenhez, próbálnak elkölcsösen élni, próbálnak adakozó életet élni, próbálnak kedvesek lenni az embertársaihoz, de ez nem tesz téged igazzá. Ez nem tesz téged méltóvá arra, hogy megállj Isten előtt. Ez még mindig arra ítél téged, hogy a pokolba kerülj. Minden cselekedeted. Bármilyen jó, bármilyen erkölcsös, bármilyen gyümölcsöket terem ez a világi életben, a társadalomban, kevés. Mi az, ami képes téged megigazítani Isten előtt? Az ő fiában való hit. Amikor te a szívedben hiszed, és a száddal megvallod, hogy Jézus az én Uram, ő meghalt értem, és feltámadt a halálból. A Szent Szellem belekeresztel téged Jézus Krisztus gyülekezeti testébe. Beleszületsz. Mindenhogy egy gyermek megszületik a királyi családban, oda született. Te is oda születtél. Azokat a kiváltságokat, azokat a jogokat élvezheted, amik egy hercegnek, egy királyi leszámazottnak a jogai és tulajdonsága, és előnyei és értékei. De ha nem tudsz erről, ha nem ismered ezt az igazságot, akkor a kicsinyhitűség, a félelem, a gazdasági válság, a vírusok, meg a baktériumok, meg az érzelmi hullámvölgyek, meg az embereknek a szeretete, vagy embereknek a nem szeretete, és ezek a körülmények, ezek mind-mind ingadoztatni fognak téged. Ide csapnak, oda csapnak. De ha te tudod, hogy ki vagy Krisztusban, ha te tudod azt, hogy te az az ember vagy, aki értékes Isten számára, akkor sokszor a világban lévő nehézség nem mást csal az arcodra, mint egy enyhe kis mosolyt. Haha. A csoda a szádban van. Amit folyamatosan ismételünk, az kihatással van a jövőnkre. Ha folyamatosan ismételed azt, hogy ki vagy te Krisztusban, ez kihatással van a jövődre. Ha folyamatosan azt ismételgeted, hogy mit mondanak rólad mások, te mit gondolsz magadról, a férjed vagy feleséged kinek gondol téged, ez kihatással van a jövődre. Van egy világ, egy másik világ, ahol már minden a rendelkezésünkre áll, amit Isten elkészített a mi számunkra. És ez az a szellemi birodalom, ahol megvan nekünk minden, amit szeretnénk. Róma 4.17 mondja, mindenki ismeri jól az igeverset, amit megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglévőket. Bővített fordítás így hangzik, ahogy megvan írva a Szentírásban, sok nemzet atyává tettelek, annak a szemében, akiben hitt, vagyis Istenben, aki életet ad a halottaknak, és életre hívja azt, ami nem létezik. Életre hívja azt, ami nem létezik. Ízlelgessük ezt a kifejezést egy picit. Életre hívja azt, ami nem létezik. Mi az, ami nem létezik most az életedben? Lehet, hogy a békesség nem létezik most az életedben. Lehet, hogy a csekjeidnek a kifizetésére nincs elegedő pénz, az nem létezik a te életedben. Lehet, hogy a családodban, vagy a házasságodban, vagy a gyermekeddel való kapcsolatodban van probléma. Nem létezik az egység. Vagy nem létezik valami jó dolog a gyülekezetben, amire vágyakozol, vagy amit szeretnél. Azt mondja az ige, életre hívja azt, ami nem létezik. Honnan hívja életre? A szellemi birodalomban már ez rendelkezésedre áll. Mi az, ami életre hívja ezt? Az ebben való hit, és az ebben való megvallás. Mit mondott Ábrahám, hogy valóságban jön az életébe az, ami nem létezett? Valóság volt az ő életében az, hogy sok leszármazottja van? Nem, nem volt gyermeke. Idős volt már, a felesége is idős volt, túl volt már a termékenységi koron. Nem volt a fizikai síkon igazság és valóság az, hogy ő sok népnek az atya, nem voltak leszármazottjai. De Isten azt mondta, hogy én sok nép atyává tettelek téged, azaz a szellemi birodalomban, Isten hitében, Isten képzeletében, Istennek a megfogalmazásában ez már valóság volt. Mi hozta ezt valóságba? Ábrahám életére. Az, hogy Ábrahám elkezdte ezt mondani. És hogy elkezdte mondani, hogy én sok népnek atya vagyok, és Sára elkezdte mondani azt, hogy én sok népnek anyja vagyok, hogy én az vagyok, amit a Biblia mond rólam, én vagyok az, amit az ige állít rólam, én áldott vagyok, én győztes vagyok, én sikeres vagyok, én gyógyult vagyok, akkor elkezdett ez valóságba jönni. És így működik ez a te életedben is. Halleluja! Hangosan kiabáló vagyok most, ugye? Áldottak vagyunk, győztesek vagyunk, sőt, győzteseknél is többek vagyunk. Mit mondasz magadról? Nevezd magad úgy, ahogy szeretnéd, hogy legyen. Nevezd a házasságodat helyreálltnak. Nevezd a számláidat kifizetetnek. Nevezd a testedet gyógyultnak. És mondd azt, hogy gyógyult vagyok. Bőségben élő vagyok. Az én gyermekem is bőségben, gyermekeim is bőségben élnek. Ezek vagyunk mi. A mi gyülekezetünk egységes. A mi közösségünk előre megy. A mi közösségünk betölti Isten elhívását. Ezek vagyunk mi. Isten dicsősége meglátszik közöttünk. Ezek vagyunk mi. Dicsőség Istennek. Tapsolhatsz nyugodtan, igen. Az ő dicsőség ez. Az övé. Az övé. Halleluja. A kulcs a szellemvilág ajtajához, hogy ez valóságba jöjjön, az a te szád. Ahogy annak idején, 20 évvel ezelőtt, drága pásztorunk mondta Szekszárdon, az a luk, ami ott van az órod alatt. vannak itt egy páran szexárdiak, mosolyognak és bólogatnak, hogy így volt, így hallottuk ezt anno. Én az vagyok, amit Isten mond rólam. Szólítsd meg azt, amit Isten megtett, érted, és azok elkezdenek megtörténni. Szólítsd meg azt, nevezd nevén azt, amit Isten az igében kijelentett rólad, hogy te ki vagy. Keresd ezeket, hogy ki vagy te ő benne, ki vagy te Krisztusban, akiben vagy aki által. Krisztus értelme benned van. Mondd azt, hogy bennem Krisztus értelme van. Én az az ember vagyok, aki Krisztus gondolkozás módjával gondolkozik. És mondd, hogy szellemi ember vagyok az ő dicsőségére. Soha-soha ne felejtsd el azt, amikor elérsz eredményeket, hogy honnan indultál. Mert ha elfeledkezel arról, hogy honnan indultál, akkor hűtlenné válsz. Hűtlenné Isten felé, mert elkezded saját magad érdemeit fölemelni. Ó, az a gyógyulás azért volt, mert én imádkoztam érte. Ó, én olyan sokat bőjtöltem érte. Ó, én úgy megfeszítettem a testemet azért, hogy ezt és ezt és ezt elérjük. Ó, a gyülekezetben a növekedés, jönnek az emberek és meggyógyulnak, az odaszánt életem miatt van. Ó, nehogy valaki beleessen ebbe a hibába. Nehogy bármelyikőtök azt gondolja, hogy a te érdemed bármi. A lélegzett vételed reggel, Istennek ajándéka, amikor fölébredsz az ágyban. Mit van, amit nem úgy kaptál, kérdezi Pál apostol. Mit van? Áldásod van őtőle. Ajándékaid vannak őtőle. És ezek által, az ajándékok által teremhetsz gyümölcsöket az ő dicsőségére. Nem a sajátodére, az övére. Halleluja. Hinned kell ebben. Isten egy nap alatt meg tudja tenni azt, amit te az egész életed alatt képtelen voltál megtenni. Ő képes egy nap alatt olyan fordulatot hozni, amit hozott József életében, 17 év után. Annak a Józsefnek az életében, akinek volt egy elhívása, Istentől való jövője, de ahelyett, hogy ennek a beteljesülésnek a egyenesen felfelé haladó útjára lépett volna, a körülményeiben, érzelmeiben, fájdalmaiban, nehézségeiben, összetöltségében, megpróbáltatásaiban egymás után többször is a kút mélyére került. Mit tett ő? Mit tett ő? Ez a követendő példa, amit ő tett. Istenre nézett. És nem felejtette el sohasem azt, amit ő mondott neki. És egyik pillanatról a másikra, egyik óráról a másikra, reggel még a börtönben szakálasan, mocskosan, büdösen ébred rabszolgaként, délutánra már az akkori világbirodalom minisztere. Megmosva, megborotválva, ruhába öltöztetve, ékszerekkel felruházva, úgy, hogy uralkodik embereken, hatalma van. Isten képes megtenni a te életedben egyik pillanatról a másikra ezt. Neked azt kell tenned, mint amit József is tett. De tudd meg azt is, hogy a hitetlen, rossz kijelentésekkel, istentelen, igeellenes kijelentéseket mondasz, akkor gyorsan magadra húzhatod azt, amit a sátán nem tudott éveken keresztül rád helyezni. Nehogy azt gondolja bármelyikötök, hogy a sátának olyan hatalma van, hogy aztán bármit megtehet. Nem tehet meg bármit. Csak azt, amit te lehetővé teszel a számára, hogy megtegyen az életedben. Ha megtehetné azt, hogy likvidáljon minket, elpusztítson minket, tönkretegyen minket, már rég megtette volna. Nem? Ha lenne rá hatalma? Ha gondolod, hogy nem abban leli örömét, hogy minél nagyobb káosz és botrány és mindenféle rossz dolog legyen? Ennek ellenére még mindig itt vagyunk. Ennek ellenére még mindig győztesek vagyunk. És az emberek a világon újjászületnek a mai napon is, meggyógyulnak és betöltekeznek Szent Szellemmel. Nincs a sátának hatalma, csak annyi, amennyit te megengedsz neki, hogy munkálkodjon, és amikor kijelented a szavaiddal az ellentétjét annak, amit Jézus megtett érted, akkor a sátán munkáját készíted elő a saját életedbe. Egy rossz proféciát készítesz elő. Istennek is annyi hatalma, cselekvő, kézzelfogható, dicsőséges hatalma tud megnyilvánulni az életedben, amennyit te lehetővé teszel az ő számára, a hiteddel és a szavaiddal. A hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Igazából ez rajtad áll. A példabeszédek 18:20-21 mondja, a bővített fordítás szerint. Az ember gyomra szájának gyümölcsével elégszik majd meg. Szavai következményeivel elégszik majd meg. A halál és az élet a nyelv hatalmában van, és azok, akik szeretik és engednek neki, megelégítik, eszik majd a gyümölcsét, és viselik majd szavaik következményeit. Te szeretnéd a szavaid következményeit viselni? Enni? Attól függ, mit mondasz ki, ugye? Attól függ, miről beszélsz, hogyan beszélsz, hogyan fejezed ki magad. Nem csak a másikról, saját magadról. Mert amit te kimondasz, azok a szavak önmegvalósító szavak. Profétai kijelentések a szellemedből kijövő hitáltal. Pozitív és negatív irányba egyaránt. Parancsolhatsz a dolgoknak. Parancsolhatsz a dolgoknak, hogy váljanak valóra az életedben. Hogy váljon valóra az életedben az anyagi növekedés. Váljon valóra az életedben a gyógyulás. Váljon valóra az életedben a győztes élet. Parancsolhatsz a szavaiddal. De a félelem szavai, a kétség szavai, a hitetlenség szavai, azok mind-mind negatív proféciák a saját életünkre. Ezért soha nem kellene azt mondanunk, hogy ebben a helyzetben én belebetegszem. Ilyen kifejezéseket ki kellene törülnünk a szótárunkból, hogy biztosan elkapom ezt a vírust én is. Nem kellene ezt mondanod. De még az sem, hogy minden ősszel, amikor bejön a hideg idő, én megfázom. És túlmegyek ezen a nyilkos, nyálkás, orfújós, torokkaparos helyzeten. Miért mondod ezt? Ezt mondja a Biblia rólad? Neked mindig el kell kapnod valamit. Mindig ősszel. Azért mondod ezt, mert hiszel benne, ha ezt mondod. Miért mondod azt, hogy olyan szerencsétlen vagyok, olyan nyomorult vagyok? Mert hiszel benne. Én nem hiszek benne. A saját életemre vetítve én nem hiszek ebben. És a gyülekezet életével kapcsolatban is csak jó dolgokba vagyok hajlandó hinni. Azzal kapcsolatosan, amit Isten mond. Bármik a körülmények. Mindegy, hogy mi az, ami körbevesz. Mindegy. Olyan kilátástalan a helyzet. Semmi nem jön össze nekem. Egyre rosszabbak a kilátások. Ebben az országban nem lehet normálisan élni. Ebben az országban nem lehet elég pénzt keresni. Ebben az országban nem lehet normális politikus találni. Ez keresztények szájában jön ki. Nem kellene ilyeneket mondjál. Hogyha ezt látod, ezt tapasztalod, ez lesz körül téged, nem kell letagadnod, de nem kell ezt megerősítened, hanem ki kellene mondanod azt, amit szeretnél, ez helyett. Vagy Ábrahám panaszkodott és nyafogott, olyan öreg vagyok már, a férfiasságom már rég nem áll a helyzet magaslatán, hogy lehetne nekem gyermekem? Az asszony is, hát nézzetek rá, hát már hány, 70-80 éves, hogy lenne neki gyermeke? Sára mit mondott? Lenne nekem gyönyörűségem? Ezt a szabad ezeket a kifejezéseket használta. Hogy lenne nekem gyönyörűségem ilyen idős korban? És amikor Isten rá tudta őket venni arra, hogy másképpen beszéljenek, és kimondják azt, amit Isten mond róluk, egy éven belül megszületett a gyerek. Tudod, ez nem egy olyan dolog kell én az életedben, hogy most hallasz egy tanítást erről, és akkor hazamész, és akkor teszel 5 perces megvallást, hanem ez egy életforma, ez egy gondolkozásmód. Ebbe benne kell éljél folyamatosan. Mint ahogy az imádsággal kapcsolatosan az én számomra, nem is tudom, hogy fogalmazzam, hogy egyértelmű, nyilvánvaló legyen, imádkozni 5 percet, 10 percet, 1 órát, 10 órát, 6 órát egy nap. Az egész életünk egy imádság kell legyen. Az egész életünk. Még a munka alatt is, amikor egész másra vannak a gondolatok, akkor is imádó életet élhetünk. Nem csak akkor imádkozunk, amikor leülünk és imakönyvből olvasunk, vagy megvallásokat teszünk, vagy nyelveken imádkozunk. Az egész életvitelünk egy imádság. És ennek következménye van. Ennek következménye, hogy a fizikai síkon megnyilvánulnak azok az áldások, amiket Krisztusban, szellemben már megkaptunk. Értitek? Az, hogy te hogyan nevezed magad, nem az imádságaidban kell, csak úgy nevezd magad, ahogy a Biblia mondja, hanem a hétköznapjaidban, az autóvezetés közben, miközben a villamoson utazó kapaszkodva, vagy a munkában menet, vagy a munkahelyeden. Mert nem az lesz meg neked, amit az imádságodban kértél, vagy mondtál, hanem az, amiről egész héten beszéltél. Amivel kapcsolatban egész héten gondolkoztál, és kijelentetted a hitedet. Az lesz meg neked. Mert az jön igazán belülről, bentről a számodra. Szóld a hitet a Bibliából. Szóld azt, hogy minden körülmények között győztes vagyok. Fogod így érezni magad, hogy minden körülmények között győztes vagy? Nem egy rossz profécia, amit most mondok, de nem fogod mindig így érezni. De teljesen mindegy, hogy érzed. Az az igazság, amit Isten mond. Teljesen mindegy, hogy érezte magát Ábrahám, az az igazság, amit Isten mondott róla, hogy neked sok leszámazottad van. Mert én azt mondtam. Mert Isten azt mondta, hogy azt mondtam, akkor az úgy van, mert ő azt mondta. És nem vitatkozok ezzel. Ha azt mondta, áldott vagyok, még ha nem is értem, nem is érzem, nem is kézzel fogható a számomra, akkor is áldott vagyok. Akkor is győztes vagyok, akkor is sikeres vagyok, és akkor is az áttörés Istene az enyém. Halleluja. Én Isten gyermeke vagyok. Az ő hasonlatosságra lettem teremtve. Úgy vagyok, ahogy ő van a világban. Ezek olyan igéjék, olyan kijelentések, amelyekkel összhangban, ha gondolkozol, a mentalitásod, a szavaid, az egész életformád, ez fogja visszatükrözni. Ha negatív, pesszimista, depressziós gondolatokat forgatsz magadba, ezeket megengeded, akkor ez lesz a következmény. Ez egy kicsi alapelv. Egy pici alapelv, hogy ahogyan változtatsz a szavaidon, úgy változtatsz a világodon, amiben élsz. Ahogy megváltoztatod a szavaidat, úgy a világod, amiben élsz. Az a mikrokörnyezet úgy fog megváltozni. Ez egy pici alapelv. De mégis óriási, mert a nyelv mi picin tag, tanítja Jakab apostol, mély nagy dolgokat képes véghez vinni. De a kormánylapát is picike a hajó testéhez képest, de az egész hajót irányítja. A ló is 4-5-600 kilós állatokat, egy pici kis 30 dekás kis zabla, ami a szájában van, az irányítja. Téged is a szád irányít. Példabeszélek 18-20-21, újraolvasom, de most a Living fordítás szerint. A képesség arra, hogy bölcs tanácsot adjunk, megelégít, mint egy jó étel. Azok, akik szeretnek beszélni, el fogják szenvedni a következményeket. Emberek meghalnak, mert a rossz dolgot mondták. Láttál-e már embereket, rokonokat, barátokat, akik állandóan panaszkodtak, nyafogtak? Nagymama is ebbe a betegségbe halt meg, szüleim is ebbe haltak, meg én is ebbe fogok. És mi történt velük? Ugyanaz a nyavaja jött rájuk. Jaj, biztos, hogy nem lesz normális aratásom idén, mert elveri a jég, kiszárítja a nap, és mi lett a következménye? Valóságba szólították azt, amit mondtak. A Message fordítás szerint ez az igeves, az a kettő így hangzik. A szavak legalább annyira megelégítik az elmét, mint a gyümölcs a gyomrot. A jó beszéd olyan örömteli, mint egy jó aratás. A szavak ölnek, a szavak életet adnak. Vagy mérgek, vagy gyümölcsök. te választasz. Ki is van vetítve, ugye? Hú, ezt még egyszer felolvasom. A szavak legalább annyira megelégítik az elmét, mint a gyümölcs a gyomrot. Érdemes ezen elgondolkozni egy picit. A jó beszéd olyan örömteli, mint egy jó aratás. A szavak ölnek, a szavak életet adnak. Vagy mérgek, vagy gyümölcsök, te választasz. És ezek itt nem mások szavai rád, hanem amit te mondasz saját magadról. Neked nem kell megvárnod azt, hogy valaki más megáldjon téged a szavaival. Tudtad azt, hogy téged nem lehet megátkozni? Tudtad ezt? Mert te Isten áldottja vagy? Téged nem lehet károsztatni és elítélni Krisztusban, mert te Isten igazsága vagy. Te Krisztusban megváltott vagy. Nem kell megvárt, hogy valaki más mondjon áldást rád. Hirdess ki és jelens ki az áldásodat te magad, és ez le fogja vágni rólad a kötelékeket. Ez levágja rólad a kötelékeket. Amikor kimondod, amit ő már megtett, érted, az elismerése és megerősítése annak, hogy aláveted magad neki, és aláveted magad az igének. Mondják azt emberek, én hiszek Istennek. Én hiszek Istenben. Teljesen alávetem magam neki. Akkor való igazság ez az életedben, hogyha úgy beszélsz magadról, mint egy ő beszél rólad. Olyan feledékeny vagyok. Isten ezt mondja rólad. Én ezt nem olvastam az igében. Magammal kapcsolatban még soha sehol. De veled kapcsolatban sem. Sőt, azt olvastam rólad, hogy Krisztus értelme van benned. És a Szent Szellem bölcsességül adatott néked. Isten bölcsessége a tiéd. Amikor ő ígéretet mond, vagy ígéretet tett, akkor ő arra azt mondja, hogy igen és ámen. Utolsó igeverset olvasom, 2 Korintus 1:20 mondja, mert Istennek valamennyi ígérete ő benne lett igenni, és ő benne lett ámenni az Isten dicsőségére mi általunk. Tehát amikor te kimondod azt, hogy ki vagy te Krisztusban, amikor te kimondod saját magaddal kapcsolatban azt, amit ő ígért neked, akkor mit mond Isten erre? Igen és ámen. Ezt kiáltja Isten, azt a számodra, ezt mondja a Biblia, amikor te megvallod azt, amit ő mond rólad, Isten azt mondja, igen, ámen, igen, úgy legyen. Halleluja. Ezzel zárom. Legyetek áldottak minden lépésetekben. Dicsőség Istennek. Jó az Urat imádni, jó dicsőíteni, és jó tőle hallani. Tegyünk egy megvallást, jó? Álljatok föl, kérlek benneteket. És harsányan, nyugodtan kiáltsátok utána, amit mondok. Én az vagyok, amit Isten igéje mond, hogy vagyok. Meg tudom tenni azt, amit mond, hogy megtegyek. Én arra képes vagyok. Én az ő elhívottja vagyok. Én az ő gyermeke vagyok. Én az ő felkentje vagyok. Én az ő kedveltje vagyok. Én az ő kedvence vagyok. Én az az ember vagyok, akit Isten nagyon szeret. Köszönöm neked, Jézus, hogy örökséget kaptam, és megismerhetem ezt az örökséget. A te szellemed által eljutok arra a helyre, életem minden területén, hogy birtokba veszem azt, amit nekem ajándékoztál Krisztusban. Amen.